Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Az aréna mai vendége Szalai Ádám, a sportintézet igazgató helyettese, a magyar labdarúgó válogatott pályaedzője. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok én is köszönöm szépen a meghívást.
Az elmúlt hetekben, ha a magyar futball tekintjük, az egyik legnagyobb szenzáció Tóth Alex Angliába a Premier League-be igazolása volt, de vajon az akadémiák történetét, a magyar futball egészét tekintve áttörésnek számít ez, vagy inkább egy egyszeri eset?
Ott ez egyből bekezdtük a legjobb kérdéssel. Először is szerintem egy óriási gratuláció a Ferencvárosnak. Az ilyen jellegű átigazolások nem sok történt, sőt egyáltalán is történt, hogy egy ilyen fiatal játékos egy ilyen összegér egy Premier League csapatba eligazoljon. Úgyhogy ez mindenképpen mind a Ferencvárosnak, mind pedig az Alexnek egy óriási gratuláció, illetve a magyar válogatottnak is egy óriási erőt ad a jövőben. Az, hogy a magyar labdarúgás jövőjét illetően fognak-e ilyen hasonló átigazolások történni, azt nagyon-nagyon remélem, hiszen jelen pillanatban ugye, amik történtek változások az akadémiával rendelkező kluboknál, az a játékperceket, illetve a játék minőségét a fiatalok számával egybevetve mindenképpen egy pozitív fejlődés.
Tehát akkor nem véletlen, hogy Tóth Alexszel ez történt, de mennyire kellett ehhez a rendszer változása az elmúlt néhány évben, akár a fiatal percek számának növekedése, és mennyire Tóth Alex maga?
Ugye én ezt a két dolgot azért külön raknám, hiszen azért a Ferencváros, aki folyamatosan európai kupa porondon játszik, aki nem kevés labdarúgót ad a magyar válogatottnak, azért jóval úgymond előnyösebb helyzetben van, aki folyamatos európai kupa porondon van. Ezt külön tenném azzal, hogy azért, ha megnézzük az elmúlt éveknek a játékperceit, mind a fiataloknál, mind a magyar játékosoknál, azért az nem volt mindig ennyire pozitív az elmúlt években. Úgyhogy mindenképpen arra próbáltunk törekedni, hogy az állami támogatások mellett egy részét tényleg csak a produktivitás érdekében kapják meg ezek a klubok, hiszen teljesen egyértelmű, hogy mi is szeretnénk az ilyen jellegű támogatásokkal szemben valamit látni a pályán hétről hétre.
Mennyit kellett küzdeni, illetve mennyire volt idővel nagyobb egyetértés a klubvezetőkkel, hogyan tapasztalta?
Mennyire kell küzdeni, igazából ugye lassan több mint 3 éve vagyok itthon, ugye 2 évtizedet voltam külföldön, és nagyon sokszor hallottam azt, hogy megpróbálunk változtatni dolgokon, azonban nem megy. Én ezt nem így látom, én mindenképpen úgy látom, hogy ha valamit szeretnénk változtatni, és szeretnénk azt, hogy olyan elképzeléseink, ötleteink vannak, ami olyan adatokon alapul, amit folyamatosan utána jártunk, és szerettünk volna változtatni, akkor ha folyamatosan ütjük az ajtót az ötleteinkkel, akkor is, hogyha ez nem egyszerű, igenis lehet változtatni ezeken. Az, hogy ez a változtatás, az is teljesen érthető, hogy nem mindenkinél ugyanazt a fajta gondolatot váltja ki, azonban ezek a változások, illetve ezek a szabályok nem történtek volna akkor, hogyha ismét csak magamat említve, hogyha ezek az elmúlt években úgy történtek volna ezek a fiatal percek vagy magyar percek, hogy valamilyen szabályokat be kelljen vetni.
Javult valamelyest a viszony egyébként azokkal a klubvezetőkkel, akik nyilvánosan is bírálták a rendszert?
Nekem semmiféle olyan problémám nincs egyetlen egy klubvezetővel sem, vagy sportigazgatóval, vagy szakmai vezetővel, vagy edzővel, hogy miért történtek ezek a szabályok. Azért a labdarúgásban sokszor észrevettük, hogy világszinten is, hogy vannak sportvezetők, klubvezetők, akik máshogyan látják ezeket a szabályokat, vagy mérkőzéseket, és ilyenkor azért hangot tudnak adni a sajtóban. Úgyhogy szerintem ez teljesen, teljesen normális, és teljesen magától értetődő. Ha bárkinek bármilyen problémája van, igazából azért elég sokat találkozunk, és beszélünk, olyan párbeszédet próbálunk kialakítani, hogy elmondja mindenki az őszinte és véleményét. Azonban ez nem mindig azt jelenti, hogy akkor a szabályok változnak, mert a lényeg az, hogy olyan szabályok legyenek, illetve olyan szabályzók legyenek, amik kicsit pozitív irányba terelik ezeket a számokat.
Meddig jutottál abban a munkában, amelyet mondjuk 2023-ban megtervezett?
Ahogy említettem, azért az elmúlt 3 évben azért rengeteget jártam külföldön, rengeteget jártam olyan volt klubjaimnál, olyan bajnokságokban, ahol azért az utánpótlás képzés, az akadémia és a kluboknak az együttműködése a legmagasabb szinten vannak. Mellette ugye az egész diplomamunkám az abból állt, hogy az itthoni magyar labdarúgás helyzete, akadémia helyzete összehasonlítva a nemzetközi elittel. Szóval azért elég sok időt szenteltem annak, hogy legyen egy olyan kép az egészről, hogy hogyan tudnánk ezen változtatni. Ezt csak azért mondom, mert biztos volt nagyon-nagyon sok olyan gondolatom is, amit nem sikerült még véghez vinni. De hogyha így most visszanézem az indulástól eddig a pillanatig, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy ez így egy pozitívabb érzést vált ki belőlem, hogy ha megnézek egy akadémiával rendelkező klubnak a mérkőzését, akkor azokat a produktivitási perceket látom hétvégenként ezeknél a kluboknál, illetve olyan esetleg átigazolásokat, vagy olyan játékosoknak a lehetőségeit, hogy bemutatkozzanak a felnőtt válogatottnál, azt tudom mondani, hogy eddig így rendben van, de teljesen helyén kezelve a dolgokat, tehát itt nem szeretnék olyan szenzációról beszélni.
Ami a fiatal perceket és a magyar perceket illeti, mekkora előrelépési lehetőség van? Ezt a mostani rendszert kell, hogy minél több klub magáinak érezze, elfogadja, vagy még ezen lehet változtatni adott esetben, bővíteni ezeket a perceket érdemben?
Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban eljutottunk egy olyan percekhez, hogyha most nagyjából beszélek, akkor a szezon végén, hogyha ezek a percek maradnak, akkor egy ilyen 54-55 ezer perc az egész NB1-re, ami az U21-esek fiatalok számát jelenti. Hogyha vissza szeretnék nézni az elmúlt években, akkor 40-36-20 ezer percekről beszélünk. Ha beszélünk erre az 53-54-55 ezer percre, ami a szezon végén lesz az összes akadémiával rendelkező kluboknál, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó perc. Hogyha a környező országainkat nézzük, akkor nagyjából így a Szerbia, Ausztria, Szlovákia, Horvátország és a többi országokat nézzük, akkor nagyjából így a top 4, top 5-be tudunk lenni, ha csak a fiatal perceket nézzük. És ez valamilyen szinten így a jéghegynek a csúcsa. Most a következő stratégiai időszakban, tehát a következő szezonban pedig szeretnénk azt, hogy a szakmai és a képzési munka az egy olyan szintre emelkedjen, illetve ott is egy olyan szabályzót tudjunk bevezetni, ahol nem csak a fiatal perceknek a mennyisége, hanem a minősége is hanem a legfontosabb lesz.
A szakmai munka, a struktúra ugye nagyon fontos a nagy kluboknál is, illetve ha a topligákat nézzük, például éppen Tóth Alex menedzsere, Papp Bence beszélt néhány héttel ezelőtt ebben a stúdióban arról, hogy a Bournemouth-t azért is választották Tóth Alexnek, mert látták, hogy milyen fantasztikus szakmai hátteret ad a klub. De a magyar klubok hol állnak európai vagy közép-európai viszonylatban a strukturális, stratégiai gondolkodásban, és mennyit fejlődtek mondjuk az elmúlt években, akár 2023 óta?
Ugye azt kell mondanom, hogy bármikor, amikor az akadémiákkal rendelkező klubokról beszélek, mindig elmondom, hogy tisztelet a kivételnek, és ez így is van, tehát igenis vannak itthon akadémiával rendelkező klubok, akiknél olyan minőségi szakmai munka folyik, nem jöhetett volna az létre, hogy egy Tóth Alex, egy Premier League klubhoz kerüljön. Vannak ilyen klubok, azonban összességében azt kell mondanom, hogy a 9 kiemelt akadémiáról beszélünk, akkor azért van egy jó pár akadémia, ahol ezeket a szabályzókat is meg kell hoznunk a minőségi képzés miatt.
Melyek lesznek a következő lépések? Akár mondjuk egy éves viszonylatban milyen konkrét megvalósítható terveket lát?
Ilyen nagyon konkrét stratégiai, szakmai ötletekről mi nem szeretnék beszélni, hiszen az majd március 10-én, amikor leülünk a következő évről tárgyalni a klubokkal, akkor fog így konkrétan megjelenni. Azonban, ahogy említettem, tehát az, hogy előírtjuk a perceket, illetve a magyar szabályt, az valamilyen szinten a jéghegynek a csúcsa, ugye? Biztos vagyok benne, hogy azért nagyon sok folyamat elindult magától az elmúlt 2 évben, hiszen annak érdekében, hogy sikeres legyen egy klub, minőségi fiatal játékos kell egy akadémiának kinevelnie, azonban az MLS-szel közösen szeretnénk ezt a képzést, illetve azt a fajta, hát nem szeretem ezt a felügyeleti szót használni, de azt a fajta szakmai ellenőrzéses rendszert kialakítani, ami alapján közösen az MLS-szel ezt tudjuk abba az irányba terelni, hogy minél több tehetséges, minőséges, fiatal tehetség kerüljön ki az akadémiáról.
Beszélt már az UEFA diploma munkájáról, ott ugye a hazai helyzetet írta le. Mennyire kellett akár még inkább szembenézni a magyar valósággal, és milyen pozitívumokat tudott megfogalmazni, vagy milyen arányban voltak pozitívumok ebben az összegzésben?
Én nem mondanám ezt annyira, egyáltalán nem mondanám negatívnak, hiszen ez egy nagyon pozitív az, hogy a diplomamunkám valójában abból született, amiben hétköznap is benne vagyok. Tehát ez egy nagyon jó dolog volt, hogy igazából nem csak leírtam, vagy nem csak valahonnan az internetről kiírtam a dolgokat, hanem teljesen személyes tapasztalatom volt a leírtakkal. Természetesen ezt a fajta jelenlegi szituációt azért ott előadni azért nem olyan egyszerű, hiszen van rá mondjuk egy 40 percet, hogy szóban előad, és utána megvéd, az nem olyan egyszerű a különböző más országokból jövő hozzáértő szakemberekkel, vagy nem szakemberekkel, de tényleg, tehát az, hogy ezt így felvázolva az itthoni helyzetet, az akadémiákkal rendelkező, a nem akadémiákkal rendelkező klubok, hogyan és miképp szeretnénk azt elérni, hogy ezek a számok, amiket igazából már korábban is elmondtam, pozitív irányba fejlődjenek, az mindenképpen egy jó 2,5 év volt azután, hogy befejeztem a karrieremet.
Érdemes az akadémiák számán változtatni?
Igen.
Milyen irányban?
Egy nagyon rövid és tömör válasz. Mindenképpen az egyik meglátásom az, hogy ugye egy klubnak, egy akadémiával rendelkező klubnak, vagy nem akadémiával rendelkező klubnak szerintem az elsődleges feladata az, hogy gazdaságilag saját magától működjön, ugye. Na most, hogyha jelen pillanatban infrastruktúrálisan és hihetetlen akadémiákkal rendelkezünk, azonban nem minden klub tudja ezt az akadémiát, illetve az egész éves költségeit úgy kitermelni, hogy ez magától működjön. Tehát ez az kéne, hogy minden akadémiával rendelkező klub folyamatosan játékost értékesítsen. Na most, hogyha megnézzük a mi igazolt játékosainkat, illetve megnézzük a környező országainkat, ha megnézzük az előbb említett számokat, akkor ez jelen pillanatban egy nagyon nehéz történet lenne, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy mindenképpen remélem, hogy ez az egész rendszer, amit ki szeretnénk alakítani, illetve ami jövőt jósulunk ennek pozitívan, az úgy működjön, hogy minden egyes ha akadémiával vagy nem akadémiával rendelkező klub része legyen annak a folyamatnak, ahol ezek a játékosok kitermelődnek, és valamilyen szinten, ha nem is 100%-ban, de gazdaságilag egy nagy arányban tudjanak működni.
Vannak olyan egyesületek, amelyek mondjuk az elmúlt hetekben jelezték, hogy gondolkodnak akadémiákban?
Az elmúlt hetekben nem, de az elmúlt 2-2,5 évben is maximum egyet mondani.
Akkor az akadémiák száma az érdemben sokkal nem fog növekedni. Van olyan, amelyik megszűnhet, vagy van olyan, amelyet valahogyan érdemes újra strukturálni?
Biztos vagyok benne, hogy van olyan, amit újra strukturálással kapcsolatban igent mondanék. Azonban az, hogy újabb akadémia alakuljon ki, azt én nem találom előnyösnek, és nem is érzem, hogy ez így fog történni.
Inkább koncentrálódjanak a tehetségek kevesebb helyre?
Például igen, tehát ez sokkal előnyösebb lenne, hogyha a legnagyobb tehetségek akár a játékosokból, akár a szakemberekből kevesebb akadémiában koncentrálódjanak, de még egyszer említve, tehát a legnagyobb problémát jelen pillanatban jelentheti az, hogy túl sok az akadémiánk, de a másik probléma pedig az, hogy az elmúlt években nem sikerült olyan szintű fiatal minőségi játékosokat kinevelnünk, amiről jelen pillanatban azt tudnánk mondani, hogy 2 vagy 3 akadémia, 4 akadémia úgy tud működni, ahogy egy egészséges, gazdaságilag magától működő klubnak kellene.
Hányan vannak most egyébként az akadémiákon? Játékosok, illetve szakemberek összesen itthon Magyarországon?
Hát ez egy nagyon bő szám, főleg úgy, hogy jelen pillanatban ugye átalakult az is, hogy eddig voltak azok az akadémiák, illetve most jelen pillanatban voltak a preakadémiák. Itt történt egy jogszabályváltozás, miszerint a preakadémia, akadémia, az most már egy teljes kerettel működik. Úgyhogy nem szeretnék így nagyon dobálózni, de azért, ha úgy számoltunk eddig, hogy akadémiánként 200-250-300 nagyjából szakemberrel, játékossal számoltunk, hogyha megnézzük ezt visszavetítve a 9 de beszéljünk 10-re, ha már nem is kiemelt akadémiaként szerepel az Illés Akadémia, plusz ehhez még hozzájön a preakadémia részleg a szakemberekkel, akkor egy jó nagy szám kijön ott, igen.
Régiós összehasonlításban van-e olyan ország, amelyet érdemes követni, vagy amelyre mondjuk jobban érdemes figyelni, mint a többire?
Ismét csak azt tudnám mondani, hogy itt is két részre osztanám, ami valójában lehet, hogy két részre vonzza egymást. Ez az, hogyha megnézzük az akadémiáról kijövő játékosok számát, ha megnézzük az kijövő akadémiáról kijövő játékosok számátnak a beépítését az első csapatba, és itt most nem arról beszélek, hogy játszott egy mérkőzésen, vagy kettő mérkőzésen, hanem folyamatosan azon vannak, hogy egy karriert felépítsenek, és ebből pedig egy olyan transferösszegeket tudnak évente produkálni, akkor mindenképpen mondanám azt, hogy Ausztria, Szerbia, Horvátország, ezek mind-mind olyan országok, ahol évente folyamatosan kell valamit produkálniuk annak érdekében, hogy ezek a klubok elműködjenek. És hogyha megnézzük ezeket a számokat, akkor láthatjuk, hogy azért, ha nem is egyből a top bajnokságba, de abba a top 8-as bajnokságba elkerülnek, ahol később pedig egy ilyen ugrodaszkeszerűen utána odaérnek a top 5-ös bajnokságban.
Hogy tapasztalta az elmúlt hónapokban, években a klubvezetők, mennyire ismerték fel, hogy azért mekkora lehetőség van akár a játékos átigazolásokban, vagy akár ennek a mostani Tóth Alex transfernek lesz-e valamiféle plusz hatása a szemléletükre?
Én nem szeretnék mindig úgy fogalmazni, hogy azért, mert történtek ezek a szabályok, mi szeretnénk megmondani, hogy ezt kell mindenkinek csinálnia, mert akkor fognak majd tehetséget kinevelni. Ami ismét csak egy nagyon fontos, és valamilyen szinten egy ilyen tévhit, hogy minden egyes klubnak meg lehet a saját gondolata, tehát meg lehet a saját működése, ha ő ezt úgy gondolja, hogy nem szeretne őt magyar játékosra játszani, vagy nem szeretnék folyamatosan a produktivitás érdekében megadott játékpercekkel, fiatal játékosokkal játszani. Ez az ő döntése. Ettől függetlenül ő ugyanúgy minden egyes hétvégi mérkőzésen ott van a klubjával, ugyanúgy az NB1-nek vagy az NB2-nek a része, csak értelemszerűen nem kapja meg azt a fajta támogatást, amit igényel. Na most ezt mindenki eldöntheti. Ha van valakinek egy olyan filozófiája, hogy egy másik utat szeretne menni, ezt teljesen megértem, és ez teljesen logikus, hogy nem azt kell követnie senkinek, amit központilag mond valaki, de akkor igen, hogyha ezért valamiféle támogatást is kap.
Az Újpestnél komoly változások voltak az elmúlt időszakban. Mégiscsak a MOL lett a tulajdonos, nemrég érkezett Dárdai Pál sportigazgatóként, ő azért mégiscsak az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb magyar futball szakembere nemzetközi szinten, hiszen a Hertánál évtizedeket töltött, vezetőedző is volt az első csapatnál. Számít-e változásokra, vagy akár arra, hogy az Újpest meg tudja közelíteni azt a szintet, amelyről most még csak álmodnak a szurkolók, vagy akár a klubvezetője?
Mivel én nem vagyok ott a mindennapi szakmai munkában, illetve nem vagyok bennfentes, azért ilyen fajta kijelentéseket nem szeretnék mondani, hogy alakul majd az Újpestnek a jövője. Biztos vagyok benne, hogy a magyar labdarúgásnak igenis szüksége van egy jó Újpestre, hiszen azért a Ferencváros-Újpest derbik azért mindig is kiemelkedő mérkőzések voltak. Egy Újpestnek mindig is az NB1-ben kell szerepelnie, és mindig is egy meghatározó csapat lesz. De azt, hogy most a jövőben ez hogy fog sikerülni, vagy hogy nem fog sikerülni, ezt én nem szeretnék ebbe véleményt formálni, hiszen szakmailag nem vagyok benne. Akkor is, ha most egy pár napja a Pali elmondta, hogy a fiatal szabályon még egy kicsit finomítani kéne, de a magyar szabály rendben van, úgyhogy ez az ő meglátásuk, illetve ez egy tökéletes példa arra, hogy van olyan klub, aki szeretné a saját útját járni, és ezzel nincsen semmiféle probléma.
De akkor majd néhány hét múlva vele és más klubvezetőkkel is leülnek átbeszélni a tapasztalatokat.
Hát ugye fontos tudni, hogy mi az akadémiákkal rendelkező klubokról beszélünk, tehát azokkal a klubokkal, ahol nincsen akadémia, ott valamilyen szinten nem vagyunk olyan szoros kapcsolatban, ettől függetlenül természetesen, hogyha bármilyen olyan meglátás van, most pont a Dárdai Pál részéről, akivel ugyancsak az MLS szakmai bizottságában vagyunk, akkor természetesen megbeszéljük ezeket a kérdéseket.
Összességében mennyire összetartó, vagy mennyivel összetartóbb a hazai futballközeg, mint mondjuk a 2010-es években emlékezhetünk 2013-ban a játékosként megfogalmazott elég éles kritikájára?
Hát akkor nem voltam itt a mindennapokban, ugye, a magyar labdarúgásban, de tényleg azt tudom mondani, ahogy említettem is, hogy tisztelet a kivételnek, hiszen vannak olyan akadémiával rendelkező klubok, ahol igenis olyan folyamatos szakmai eszmecsere, olyan szakmai munka van, olyan nemzetközi kapcsolattartás van más klubokkal, ahol tényleg azon a látható, hogy a fejlődés érdekében teszik. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Láthatjuk azt, hogy most a Tóth Alexen kívül is vannak olyan klubok, ahol fiatal játékosokat tudnak értékesíteni, akkor is, ha még nem a top 5-ös bajnokságban. Úgyhogy ezt én inkább pozitívan jellemezném a 2013 óta, de nem lennének ilyen szabályzók, és jelen pillanatban valószínűleg nem ülnék itt, hogyha minden tökéletesen működne.
Gondolom, az nem is várható el, hiszen azért a kluboknak akár egymással ellentétes érdekeik is vannak, tehát nem kötelező, hogy mindenben összefogjanak.
Ez így van. Azonban ezt is sokszor elmondom, hogy van az akadémia rendszer, és az akadémia rendszerben benne lévő kluboknak viszont igenis kötelességük az állami támogatás miatt egyfajta olyan rendszerben működni, ami annak érdekében történik, hogy olyan fiatal sportolókat neveljenek ki, és most nem csak a fociról kell beszélnünk, hiszen van más akadémiával rendelkező sportág is, akik a magyar sport érdekeit szolgálják, és szerintem ez a legfontosabb mondat, hiszen a végén, amikor vannak a válogatott mérkőzések, akkor mindig az a legfontosabb, hogy abban a válogatott keretben hány olyan játékos van, akik ezekből az utánpótlás bázisokból került ki.
Nyilván a futball a többi sportággal nem igen összehasonlítható, de a többi sportági akadémiától tudnak-e tanulni, akár módszereket, vagy mondjuk elemeket átvenni?
Ugye én kifejezetten a labdarúgással foglalkozó módszertani intézetben, azonban nagyon sok olyan hasonló szabályzó, illetve olyan fajta, hát főleg szabályzó történt, amit a labdarúgásból ugye vezettünk át a más labdasportákba, beszéltünk itt a magyar szabályról is, természetesen nem öt, hiszen azért a többi labdasportákban azért kevesebb játékos van a pályán, de sok ilyen van, tehát rengeteg olyan konferenciákat csinálunk, rengeteg olyan sportigazgatói találkozókat csinálunk, szövetségi találkozókat csinálunk, ahol ugyancsak a akadémiával rendelkező más sportágoknál is próbálunk minél nagyobb pozitív hatást elérni.
Az elmúlt időszakban sokszor volt szó az MLS különféle elvárásairól, illetve a sportirányítás szabályairól. Nem mindig egyértelmű talán, és a klubvezetők egy része, vagy az edzők egy része is nem mindig egyértelműen kommunikál ezzel kapcsolatban. Melyek a fő különbségek? Mit vár el az MLS, mit vár el az állami sportvezetés, és milyen az egyeztetés?
Az MLS-szel a másik legfontosabb lépés volt az, hogy az MLS-szel indulunk egy közös úton, ami talán az elmúlt években nem volt annyira jellemző. Ezt arra értem, hogy amikor én 23-ban ide kerültem, akkor próbáltam azt, hogy ugye egyrészt az MLS részéről jöttem, hiszen a válogatottban voltam, illetve ilyen pillanatban ott vagyok a válogatottnál, valamint a szakmai bizottságban, és itt pedig a módszertani intézettel közösen történjen egy fajta olyan szakmaiság, illetve olyan fajta iránymutatás, ami a magyar labdarúgás érdekeit szolgálja. Ugye a produktivitás, ami nagyon fontos, hogy mi az akadémiákkal, kiemelt akadémiákkal rendelkező klubokkal foglalkozunk, illetve vagyunk kapcsolatban, ahol ugye bevezettük azt a fajta produktivitási támogatást, hogy a pénznek, az állami pénznek egy részét csak akkor kapják meg, hogyha az a produktivitási perceknek megfelelnek. Majd ezután került bevezetésre, ugye a 2025-26-os szezontól kötelezővé az öt magyar szabály. Na most az öt magyar szabályon belül megmaradtak a produktivitási játékpercek. Az MLS pedig a 2026-27-es szezontól vezeti be a kötelező öt magyaros szabályt, valamint ott is, hogy az öt magyarból minimum egy fiatal játékosnak kell folyamatosan játszania. Tehát valójában ez a két szabály, ez nagyon egy irányba megy, annyi a különbség, hogy az akadémiákkal rendelkező kluboknál talán egy fiatal játékossal többet kell szerepelnie, ami érthető, hiszen jóval nagyobb állami támogatást kapnak, pontosan az akadémiák miatt. Ami sokszor ugye nem értettem, hogy a produktivitás működik valójában már két éve, és még mindig voltak olyan mérkőzés utáni nyilatkozatok, esetleg olyan félreértések, hogy az MLS-szel fogalmaztak meg egy kritikát, amit nem mindig értettem, mert pontosan ugye a mi szabályunk, a mi egyeztetett szabályunk ezek, úgyhogy ez volt talán kicsit olyan félreérthető mindenki számára, hogy lehet, hogy van az MLS, lehet, hogy van a módszertani intézet, de valójában ugyanazt a fajta elképzelése van, annyi, hogy aki akadémiával rendelkezik, több fiatal játékost várunk el, ahol nem, ott kevesebbet, de ott is egyet minimum mindig a pályán.
Illetve az MLS bár a 26-27-es idénytől vezeti be ezt a szabályt, de már ebben a szezonban is alkalmaz ösztönzőket.
Opcionális, igen, így van.
A támogatási rendszerében. Hosszabb távon mivel lenne elégedett? Ha ez a szabály gyakorlatilag már nem a közbeszédben menne át, vagy nem az edzői egy-egy nyilatkozatban köszönne vissza, hanem egyszerűen csak elfogadná a rendszer, vagy milyen előrelépést tartana ideálisnak?
Azért egy mérkőzés után győztes meccs, vesztes meccs, azért sokszor benne van az a fajta adrenalin, amit hirtelen a mérkőzés után 5 percben teljesen érthető, hogy kijön magadból, hiszen ember vagy. De fontosnak tartom azt, hogy a kommunikációnak az egészséges része azért maradjon meg a négy fal között az egyeztetések során, és hogyha bárkinek bármilyen olyan meglátása vagy problémája van bármelyik szabállyal is, az szerintem eddig sose volt probléma, hogyha leültünk és ezt megbeszéltünk. Viszont nagyon fontos tudni, hogy ez a szabály, illetve ezek a szabályzók soha nem alakultak volna ki, hogyha ezek a klubok saját maguktól úgy dolgoznak és úgy végzik ezeket a feladatait, hogy nem ezeket a számokat produkálták volna, mint ami az elmúlt 5-6-7 évben történt.
Ami a magyar labdarúgó válogatottat illeti, hogyan néz ki most jelenleg a munkamegosztás a szakmai stábon belül? Mi az ön feladata, miben tudja segíteni Marco Rossi szövetségi kapitány munkáját, vagy miben egészíti ki akár?
Ugye Márkót már egy jó ideje ismerem, mint aktív játékosként, mint pedig most jelen pillanatban, ugye, mint a másodedzői vagy a szakmai stábban lévő pozícióban. Próbálok nagyon sokat tanulni tőle, próbálom akkor is, hogyha ugye azért egy válogatott más, mint egy klubcsapat, hiszen azért nem minden napi munkáról van szó, ami a pályán történik, de próbálom tényleg a legtöbbet megtanulni abból, hogy egy edző hogy viselkedik a mérkőzés előtti napokon, a mérkőzés napokon. Kapok sok feladatot a mindennapi edzésekben, az edzésvezetésben, illetve természetesen kikéri az én véleményemet is azzal kapcsolatban, hogy én hogy látom meg az aznapi edzést, a mérkőzést, hogy látom meg az adott játékosnak a jelenlegi állapotát. Úgyhogy ettől függetlenül próbálom azért helyén kezelni a helyzetet, hiszen hogyha valaki 2 éve vagy 1,5 éve edzősködik szakmai stábba, szerintem még ne gondolja azt, hogy bármilyen olyan meghatározó véleménye lehet.
Változott egyébként a viszonyuk Marco Rossival?
Azért az is érthető, hogy más, hogyha valaki ugye játékos, meghatározó játékos, vagy esetleg csapatkapitány, illetve más, hogyha valaki a szakmai stábban van, de ettől függetlenül más a téma valamilyen szinten. Tehát, hogyha valaki csapatkapitány volt, és úgy beszélt a mérkőzés előtt a szövetségi kapitányra, az más, mint most jelen pillanatban a szakmai stábban.
És a játékosokkal hogyan alakult a viszony? Mennyire pikáns ez, azért néhány éve még együtt zuhanyzott velük, és ugye csapatkapitányként segítette az együttest, biztatta a társakat, de ez tényleg egy másik szerep.
Igen, hát ugye a szakmai stáb tagjaként mindenképpen azon vagyok, hogy ez a fajta kapcsolat a játékosokkal, ez még mindig megvan. Tehát én nem szeretném azt, hogy én most egy másik öltözőben öltözök át, és hirtelen bemegyek az öltözőbe, és elhitetem mindenkivel, hogy én vagyok a szövetségi kapitánynak a jobb vagy a bal keze, hanem ugyanúgy megmaradt az a korrekt és az a fajta kapcsolat a játékosokkal, hogy minden olyan meglátás, amit ők úgy gondolnak, hogy jobb lenne, hogyha így történne, vagy úgy történne, akkor azt a szövetségi kapitánnyal megbeszéljem, és eljutassam azt a fajta meglátást vagy üzenetet hozzá, amit esetleg a játékosok igényelnek.
A fiatalabb játékosokkal is tud olyan közvetlen lenni, mint azokkal a társakkal, akikkel együtt futballozott?
Próbálok olyan fiatal játékosokkal is ugyanolyan kapcsolatot kialakítani, hogy érezzék azt, hogy mekkora dolog, de ezt érzik nagyon sokan, vagyis hát ott mindenki érzi magát, hogy mit jelent az a magyar válogatottban ott lenni. Sokkal inkább próbálok egy olyan fajta támogatást, vagy egy olyan fajta önbizalmi pluszt adni, amivel nem azt érzik, hogy ha játék lehetőséget kapok, akkor egy olyan fajta megfelelési kényszer van rajtuk, ami esetleg a játékosnak a teljesítményére rámegy. Úgyhogy mind az idősebb játékosokkal, mind pedig a fiatal játékosokkal azon vagyok, hogy segítsem a felkészülésüket, illetve azt, hogy olyan teljesítményt tudjanak nyújtani.
Összességében máshogy kell velük kommunikálni, máshogy kell beszélni, mint mondjuk a 28-30 éves játékosokkal? Tehát egy mondjuk 10 évvel fiatalabb, a 20-as évei környékén járó fiatal válogatottba bekerült kerettaggal tehetséggel máshogy beszél?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha most ezt a kérdést egy ilyen 15 évvel ezelőtt beszéljük, akkor mondanám azt, hogy azért egy idős játékosokkal az ember azért máshogy viselkedett, mint mondjuk a fiatal játékosokkal. Azonban, hogyha most már az új generációkról beszélünk, akkor ez is egy óriási feladat, hogy megérteni őket. Tehát egy új generációs játékossal már nem biztos, hogy tudnál úgy viselkedni, mint mondjuk 15 évvel egy nagy fiatal játékossal.
Nem feltétlenül érdekli őket a tekintély, vagy az, hogy a másik mit ért el, gondolom.
Én nem is mondanám ezt, hogy nem a tekintély, vagy hogy mit ért el, egyszerűen máshogy gondolkoznak, más az intelligencia, máshogy figyelnek meg dolgokat, tehát nagyon sokszor észrevettem, hogy amikor én fiatal voltam, akkor egy mérkőzés előtt milyen fajta trükk, vagy milyen fajta nyomás volt, vagy milyen fajta gondolkodás volt bennem, most pedig észreveszem azt, hogy ugyanolyan, sőt, nagyon sokszor sokkal jobb teljesítményre képesek egy teljesen más felkészülési formában, vagy másféle felkészülésben, igen.
Egyébként a módszertani sportintézeti munkája az mennyire hathat a válogatott beli sikerességre, munkára, akár hosszabb távon? Milyen reményei vannak?
Először is azt mondanám, hogy nekem ez nagyon pozitív az, hogy így a karrierem után láthatom a labdarúgást mind a pályán, pálya szélén, illetve a pályáról kívül a folyamatokat, illetve a kérdésére válaszolva az, hogy a magyar válogatottnak ez hogyan válhat előnyére, nagyon remélem, hogy a Tóth Alexhez hasonló olyan minél több fiatalt sikerül kinevelnünk a magyar válogatott érdekében, és ahogy említettem is, hogy ez az elsődleges cél, tehát az, hogy azok a fiatalok, akik kijönnek, egyrészt természetesen, hogyha van lehetőség, akkor a külföldre igazolás, de a legfontosabb, hogy csak akkor történjen, mert ennek tényleg van valamiféle sportszakmai értéke, és később a magyar válogatottnak a előnyére lehetnek.
Amikor éppen a klubszezon meccsei tartanak, akkor hány mérkőzést tud megnézni egy héten, vagy egy hétvégén, ugye, amikor nem éppen a válogatott feladatok vannak előtérben, hanem a további szakmai munka?
Úgy nagyjából próbálok azért egy ilyen 3-4-5 mérkőzést folyamatosan szemen követni. Többen vagyunk a módszertani intézetben, tehát igazából, ahogy lezárul az első, az utolsó mérkőzés a hétvégi fordulóból, akkor már jön igazából a produktivitási táblázat, illetve azok a percek, azok a fiatal játékosok, azok a magyar játékosok, akik pályára léptek. Azért pontosan, hogy a hétfői kezdőnapon már meglegyenek a pontos adatok, nevek, stb., hogy alakultak azok a hétvégi mérkőzések, úgyhogy azért folyamatosan nyomon követjük ezt.
Mennyire igaz mondjuk részben ez a magyar játékosokra, akik a topligákban szerepelnek, vagy éppen olyan kulcsfontosságú klubokban, mint a Galatasarayban Sallai Roland?
Természetesen, ugye azért most már a Galának a mérkőzéseit is folyamatosan követhetjük, ugye Milos Szobónak a mérkőzéseit, a Bundesliga mérkőzéseket, ugye a Vili, vagy esetleg a Gula mérkőzéseit, a Schäfer Andrisnak a mérkőzéseit, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ezt folyamatosan követjük, most azon gondolkozom, hogy esetleg valakit nem akarok senkit sem kihagyni, de egy hétvége igen, tehát egy hétvége abból áll, hogy a NB1, NB2, ugye az egyik munkámból kifolyólag, a hétvége másik része pedig a válogatott érdekében.
A klubmeccsek után esetleg vannak üzenetváltások? A gratuláción túl, mert gondolom, hogyha Szoboszlai Dominik kiválóan játszik, gólt szerez, vagy valaki más a külföldön játszó válogatottak közül, ugye Willi Orbán is azért a Bundesligában az egyik legmeghatározóbb középhátvéd évtizedes szinten. Azontól, hogy gratulál nekik, szoktak szakmailag is mondjuk néhány gondolatot, eszmecserét lefolytatni?
Azért magamból kiindulva, hogyha egy olyan héten, amikor 2-3 mérkőzés van a héten, nem biztos, hogy arra van szükségük, hogy a Szalai Ádám valamiféle szakmai meglátást küldje nekik. Úgyhogy ezt próbálom így ezt be is tartani, mert hogyha nekem valaki mérkőzések után szakmai meglátásokat küldözgetett volna, akkor nem biztos, hogy olyan pozitívan kezelem. A gratuláció természetesen benne van, de ez se úgy, hogy minden egyes mérkőzés után gratuláljak, mert hogyha most például a Szobónak, vagy a Milosnak, vagy a Salának két naponta kéne gratulát írnom, akkor az is elég érdekesen jön neki. Vannak természetesen üzenetváltások, minden rendben, minden oké, gratulálok, így tovább, stb. De biztos vagyok benne, hogy nem ez a fő igényük, hogy ilyen üzeneteket írgassak.
Szoboszlai Dominik most már holt versenyben a világ 25. legértékesebb játékosa. A Transfermarkt német szakportál értékelése, összegzése szerint. De hova juthat még? Milyen karriert lát előtte? Ugye egy 25 éves játékosról van szó, aki azért most már a Premier League-ben és a Liverpoolban is a legjobbak közé tartozik.
Szerintem erről azért már olyan sok dolgot nem kell elmondani, mindenki tisztában van a Szobinak a képességeivel. Egy Liverpool meghatározó játékos, folyamatos játék lehetőséghez jut. Ott szerintem sok okos dolgot már nem tudok elmondani.
Marco Rossi azt mondta néhány éve, hogy Luka Modric szintjét is elérheti, de azért tegyük hozzá, hogy Luka Modric 40 éves koráig ugye a top futballban volt és van, még most is a Milánban játszik, a Realnál töltött évei pedig szenzációsak voltak a Tottenhames korszak után.
Ez így van, de azért így előre megmondani, hogy melyik játékos hány éves koráig tud futballozni, azért ez nem egy olyan egyszerű dolog. Ettől függetlenül még egyszer csak ugyanazt tudom elmondani, hogyha valaki 25 évesen azért a Premier League-ben, vagy még fiatalabban például Milosról is beszélhetünk, akiről azért szerintem egy kicsit kevesebbet beszélünk, vagy a Saláról is beszélhetünk, aki Bajnokok Ligája, Galában meghatározó játékos, illetve hallgatunk egyéb pletykákat is róla, tehát ezek mind olyan a magyar labdarúgásnak az értékei, ahol szerintem arról beszélni, hogy ki hova juthat, illetve megjósolni, hogy hova juthat, nem kell, ezek mind olyan játékosok, akiknek a teljesítménye az magáért beszél.
Ilyen szempontból a magyar válogatottat tekintve nem is annyira fontos kérdés, hogy mondjuk Szoboszlai Dominik marad a Liverpoolban, vagy esetleg idővel majd új klubja lesz, és nem olyan nagyon sok klub pályázhat rá.
Azt, hogy nem akarok itt különböző klubokat mondani, de ahogy ön is elmondta, most az, hogy a Liverpoolba, vagy egy nem tudom melyik klubba fog szerepelni, szerintem a magyar válogatottnak az előnyére lesz így is, úgy is.
Mennyire kérnek egyébként tanácsot a válogatott Ászai öntől? Mégiscsak ön volt az előző csapatkapitány. Jelenleg Szoboszlai Dominik, az látjuk, hogy minden mérkőzésen azért megvan az a szerep, hogy irányítja a társakat, és akár 3-4-5 poszton is játszik egy meccsen belül. De mennyire kéri ki az ön véleményét akár?
Azért, akik már egy jó ide benne vannak a válogatottba, illetve ott vannak a válogatott környékén is meghatározó játékos, sok szerintem ők már tudják, hogy milyen szituációkban, illetve mely szituációkban mi a legfontosabb, hogyan kell reagálni dolgokra. Természetesen, hogyha vannak olyan szituációk, amikor esetleg kikérik a véleményemet ezzel vagy azzal, akkor mindig készségesen ott vagyok és segítek, de ahogyan ön is említette, azért jóval több olyan játékosunk van, akik elit bajnokságunkban szerepelnek, és ők azért tudják, hogy az adott szituációban hogy kell dönteni.
Egy öltözői hangulatban mennyire kell a csapatkapitánynak meghatározó szerepet betölteni? Mennyire jó az, hogyha tényleg egyértelmű vezér, vagy az a szerencsésebb, hogyha több hangadó, több meghatározó játékos mondja el a véleményét, vagy akár bárki a keretből?
Én ezt talán nem is annyira helyezném ki, hogy azért, mert valaki csapatkapitány, vagy rajta van a karszalag, akkor neki kéne esetleg folyamatosan hangoskodnia, vagy iránymutatnia, vagy nem tudom, hogy nevezzük el. Szerintem mindig is legfontosabb az, hogy legyenek a csapatban olyan 2-3-4 olyan játékos, akik már több ideje ott vannak a válogatottban, akik meghatározó egyéniségek mind a pályán, mind a pályán kívül, és akkor minden a helyén működik.
10-15 évvel ezelőtt is nagyon sok adat állt már a rendelkezésünkre, de most ugye a mesterséges intelligencia felfutásának gyorsulásával rengeteg adat ömölhet egy válogatott stábra is. Hogyan kezelik ezt?
Igen, rengeteg adat. Valójában a mérkőzések előtt elemzés, a mérkőzések utáni kielemzés, úgyhogy már így a technológiával valójában tényleg olyan szintű adat áll az ember részére. azonban ott vannak az adatelemzőink, akik pontosan tudják már, hogy mik azok a konkrét adatok, amik a szakmai stábnak szüksége van, mik azok a konkrét adatok a mérkőzések előtt, amelyeket a játékosokkal meg szeretnének osztani. Különböző megbeszéléseken az nem biztos, hogy túl előnyös, hogyha 25-30-40 percet ülnek benne a játékosok, és utána mennek ki a pályára, úgyhogy az adatelemzők feladata az, hogy minél rövidebben, minél tömörebben és célra törően jelenítsék meg azokat az adatokat, amikre szüksége van egy csapatnak.
Egy szakmai stábnak a döntésekben mennyire érdemes az adatokra, és mennyire a szubjektív képre hagyatkozni? Hogyan tapasztalta?
Ugye azért a szövetségi kapitánynak a tapasztalata, ez is valamilyen szinten előnyös, hogy ugye ő már jóval akkor is edző volt, amikor még nem volt ilyen adatmennyiség, és most pedig jelen pillanatban, amikor ilyen adatmennyiség van, akkor olyan szinten egyensúlyba kezelni ezt, hogy mi az, amire támaszkodni szeretnék, vagy milyenre, amire nem szeretnék támaszkodni, úgyhogy ez Marco Rossinak szerintem egy óriási előny, hogy mind a két időben lehetett edző vagy szövetségi kapitány.
Lát-e egyébként valamilyen olyan trendet, amely a következő években a futballvilágban nagyon meghatározó lehet bármilyen részterületen, és mondjuk most még nem nagyon látjuk a jeleit, vagy csak az első jeleit vesszük észre, hogyha mondjuk meccseket nézünk?
Ugye azért sok ilyen trendeket olvasgattam, meg nézegettem, hogy lehetne ugye a mérkőzéseket még izgalmasabbá tenni, azért mostanában már a mérkőzések azért eléggé kiegyensúlyozottak, és egy-egy olyan szituáció tud mérkőzést dönteni. Úgyhogy én nem szeretnék semmilyen okosat itt most hirtelen felindulásból mondani, de biztos vagyok benne, hogy annak érdekében, hogy ez a még érdekesebb legyen a nézők számára egy futballmérkőzés, és még több gól, vagy még több olyan szituáció történjen, ami befolyásolja egy mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy ennek érdekében biztos, hogy fognak történni olyan döntések, vagy újítások.
Mennyire hiányzik maga a játék? Így a játékos karrierére, ha visszatekint, mennyire van nosztalgia érzése? És egyáltalán egy-egy edzés, egy-egy mérkőzés közben mennyire ugrik be az, hogy hát milyen jó lenne, hogyha most a pályán lenne? Van-e ilyen?
Természetesen. Hát azért a mindennapjaimban nem, tehát a labdarúgást azért is hagytam abba, mert éreztem, hogy most elég volt. Azonban, hogyha ott vagyok a pálya szélén, akkor ez mindenképpen előjön, tehát akkor az emberben érződik, hogy mi lenne, ha most még tudnék egy pár mérkőzést játszani, de így a mindennapokban nem. Próbálom a felesleges energiámat a futással levezetni, illetve azzal levezetni, hogy a kreativitásomba átvinni, és minél több olyan gondolat, amivel tudok segíteni a magyar sportnak.
A futással egyébként mennyi tartható fel abból az erőszintből, abból az állóképességből, amennyi mondjuk a profi évei végén megvolt?
Sok. Én próbálok minden nap úgy indítani a napomat, hogy futok, és megmondom őszintén, hogy amikor még játékos voltam, talán nem voltam annyira tisztában, hogy az erőléti dolgaimat hogy tudom még jobban felfejleszteni, hiszen akkor ugye mindig erőléti edzővel voltunk, folyamatos mérkőzések, tehát akkor megvolt az a fajta erőlét, ahol nem kellett olyan szintre felfejleszteni, mert alapból megvolt. Azonban most így, amikor az ember saját maga próbálja fejleszteni, akkor azért sokkal jobban képbe került, hogy valójában mikre vagyunk képesek a saját erőlétünkkel kapcsolatban.
Az azt jelenti, hogy bizonyos mutatókban akár jobb, mint 3 éve?
Nem biztos, ezt nem mondanám, de bizonyos mutatókban biztos vagyok, hogy mérkőzésen futok, mit tudom én, 10-11-12 kilométert, ugye, azonban van olyan nap, amikor ennek a dupláját is lefutom például. Lehet, hogy játékosként nem voltam ezzel tisztában, mert nem kellett annyit futnom egy mérkőzésen, hogy 22-23 kilométert fussak, de jelen pillanatban érzékelem azt, hogy ez semmi akadálya nincsen, hogyha az ember folyamatosan fut.
Most ugye többfajta munkája van, ezek valamennyire össze is függenek, de hosszabb távon hogyan látja a karrierjét? Inkább edzőként, inkább sportvezetőként, vagy valamilyen más szerepben szeretne érvényesülni jobban?
Ez az a kérdés, amire jelen pillanatban most nem tudok válaszolni, hiszen ahogy említettem, a jelenlegi szituációban még mindig azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy folyamatosan tanulhatok, és folyamatosan új dolgokat láthatok, mind a szakmai részben, mind a stratégiai részben, mind a felkészülésben, mind a kommunikációban, és biztos vagyok benne, hogy fog majd egy olyan pont jönni, amikor el kell döntenem, hogy melyik irányba szeretnék konkrétan tovább menni. Az a jelen pillanatban az, hogy ahogy említettem, a pálya szélén és a pályán kívülről tudok tapasztalatokat szerezni, továbbfejlődni, ez mindenképpen egy óriási előny.
Hogyha 2026-ról beszélünk, akkor kialakult már a magyar labdarúgó válogatott éves programja. Nem lehet elfelejteni azt sem, hogy azért nyáron lesz egy csúcsesemény, a világbajnokság, amelyre a magyar válogatott nem jutott ki. Mi mindenre lesz ideje, energiája még 2026-ban?
Hát ugye az egyik legfontosabb ugye az, hogy a magyar válogatottal ugye a Nemzetek Ligájában ez a fő feladatunk, hogy egy olyan pozícióba kerüljünk, illetve kijelenthetem bátran azt, amikor a A-divízióban szerepeltünk folyamatosan, az egy óriási, óriási dolog volt, és nagyon remélem, hogy oda vissza fogunk jutni.
Akár most ebben a sorozatban?
Én nagyon remélem, tehát ez mindenképpen szerintem cél kell, hogy legyen, hogy meglegyen a lehetőségünk a feljutásra. Illetve, hogy a másik korábbi kérdésére is említettem, a 2026-26-es szezonra lévő stratégiai elképzelésünkben, hogy egy olyan konkrét stratégiát alakítsunk ki a jelenlegi szabályok mellett, ami még jobban a játékosoknak, a fiatal játékosoknak a kinevelésére, a minősége értékében történik.
A világbajnokságból mennyi tapasztalatot lehet meríteni? Azt gondolom, hogy nézi majd a világbajnoki meccsek egy részét, vagy nagyobb részét, az alapvető, már csak érdeklődésből is, de milyen szakmai tapasztalatokra lehet ez jó?
Hogyha most a nagyon őszinte válaszomat szeretné hallani, akkor akkor pontosan a VB-selejtezőknek az eseményei miatt lehet, hogy kevesebb mérkőzést fogok nézni a VB-n, hiszen az, hogy nem sikerült a VB-rájátszásra oda kerülni, az mindenképpen így egy nagyon meghatározó pont így a karrieremben, mind játékosként, mind már nem játékosként. Azonban biztos vagyok, igen, hogy pár mérkőzést fogok nézni, de nem vagyok benne biztos, hogy egy válogatott mérkőzésen, ahogy említettem is, amikor ilyen kevés idő áll a rendelkezésre, akkor azonban kevesebb olyan szakmai új dolgot tud látni az ember, mint mondjuk egy klub csapatnak a folyamatos felkészülésében, a mérkőzéseiben, de ettől függetlenül természetesen követni fogok meghatározó fontos mérkőzéseket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Szalai Ádámot, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettesét, a magyar labdarúgó válogatott pályaedzőjét hallották. A műsor elkészítésében Dénes Tamás és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.